Ez itt az Igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karc FM közös műsora Demko Attilával, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjével, és Kovács Attilával, az Alapjogokért Központ Európai Uniós Kutatási Igazgatójával, én Círják Imre vagyok. Váratlan helyről érte támadás az Európai Egységet, Németország külön útra lépve szeretné megoldani a rezsiválságot, nemzeti hatáskörben 200 milliárd eurót akar költeni erre a célra. Közben pedig a többi európai országot magára hagyná. Sajtóhírek szerint a prágai uniós csúcson feszült vita volt a német tervekről, ez határozta meg a menetrendet Prágában. Na most akkor ki miatt repedezik az Európai Unió? Attila,
valóban Németország most egy olyan lépésre készül, amely az Európai Uniós tagállamok döntő többsége részéről ellenzést váltott ki, és a leghangosabb ellenzők amúgy Párizsból és Rómából a francia és az újonnan hivatalba lépő olasz kormány részéről hangzottak el. És sokan azt róják föl a német politikai vezetésnek, hogy egy olyan válságnak a kezelését, hogy így fogalmazzak, lépett egy oldalúan a német kormány, amely válság kialakulásában azért a német politikának jelentős szerepe volt.
Hát persze.
Németország, a német politikai vezetés kezdetektől fogva, itt most hagyjuk belemetnénk a német belpolitikai és a koalíciós kormány sajátosságaiba is, hogy a zöldek ugye nagyon-nagyon háborúpárti álláspontot képviselnek, és a Scholz kancellárt is nyomják ebbe az irányba. Kialakul egy energetikai vészhelyzet az Európai Unióban, és akkor most jön a német politika, és egyoldalúan a saját országában ezt meg akarja oldani. Mert most rövid távú politikai érdekben én értek is, de ugyanez a német politika más kérdésekben pedig összeurópai fellépést szorgalmazna, de amikor a német érdek előrébb való, akkor most ők külön úton járnak. Amikor Magyarország szeretne a magyar érdekeket előtérbe helyezve külön úton járni, akkor Magyarországnak a sorsa Brüsszelben, vagy éppen Berlinben a megbélyegzés, a szőnyeg szélére állítás, és a brüsszeli fősodratú médiában a magyar politikai vezetésnek a finoman fogalmazó kritikája. Most, amikor ezt Németország csinálja, akkor persze csendesek a brüsszeli bürokraták, és Németország azt gondolja, hogy ő ezt meglépheti. Jogi értelemben ez természetesen joga van meglépni, de az Európai Egységbe éket ver. És ugye ezeken a fórumokon mi magunk is beszéltünk itt a korábbi adásokban az, hogy most, amikor az Európai Unió szomszédságában háború dúl, akkor azokat a lépéseket, és itt ugye sokat ekésztem én személy szerint is az Európai Parlamentet itt az éterben, azokat a lépéseket, azokat a tevékenységeket, amelyek ezt az Európai Egységet megbontják, az egységes európai fellépést veszélyeztetik, azokat kerülnie kellene az európai politikai vezetőknek, és úgy látszik, hogy a német kormány ezt nem szeretné most kerülni. Ami miatt ezt a lépést azért meglépték...
Hát ez az, hogy miért? Ennyire rosszul állnak? Vagy mi a... Vagy a Scholz áll ennyire rosszul, vagy
az, amiről sokat beszéltünk, hogy Nyugat-Európában ugye az energiaárak és a háztartásoknak az energiaárai az egekbe nőnek, és sok helyen tízszeres emelkedést tapasztalnak például a háztartások, vagy éppen a kis- és középvállalkozások, az a mindennapok realitását jelenti ma. Én nekem, ugyan nem német, de bécsi, osztrák példa, barátaim, rokonai mesélik Bécsből, hogy az eddigi 9 euró helyett most már 56 eurót kell majd fizetniük. Ez ugye nem tízszeres emelkedés, de azt gondolom, egy olyan léptékű emelkedés, ami egy átlag nyugat-európai családnak a pénztárcáját igen érzékenyen érinti. Következésképpen nem volt igaz az a szankciós politika bevezetésekor hangoztatott állítás, hogy ez Oroszországot fogja érzékenyen érinti, akár a harci cselekmények, akár az orosz gazdaság térdekényszerítése szempontjából. Úgy látszik, bocsánat a pesties kifejezéstől, hogy a fagyi visszanyal, és Európa, az európai háztartások fizetik meg ennek az árát, és ez egy föltehető, politikailag egyre inkább föltehető kérdés, hogy egy olyan háború árát, amelyben hála jó Istennek az Európai Unió közvetlenül nem érintett. Vajon Európának kell-e megfizetni, és milyen mértékben? És kinyithatnám, vagy folytathatnám ugye azt annak a kérdését, hogy az európai intézmények, a bizottság talán a múlt héten döntött arról, hogy újra 5 milliárd euróval megsegíti Ukrajnát. Rendben van, Ukrajna mellett állunk ebben a konfliktusban, Oroszország az agresszor. De az átlag európai polgár egy ponton föl fogja tenni azt a kérdést, hogy az ő adó centjeiből, adó forintjaiból meddig kell ezt a háborút finanszírozni, amikor az Egyesült Államokból olyan hangok érkeznek, hogy Európa szálljon be a háborúnak a finanszírozása.
Rendszeres
havi szinten, és majd már a kilátásba helyezett újjáépítésébe és Ukrajnának, akkor az európai választópolgárok fel fogják tenni a kérdést, hogy igen, rendben van, szolidaritunk a háború agressziójának, a háború áldozatával Ukrajnával, de ez vajon mennyire megy a mi pénztárcánkba, és mennyire amúgy a brüsszeli, vagy éppen adott berlini politikai vezetés következménye. És még egy gondolat a berlini politikáról. Most voltak tartományi választások Németországban. Ugyan az SPD nyerte ezeket a választásokat, de 5% ponttal kevesebbet kapott, mint a legutolsó választáson. A CDU is kevesebbet kapott, mint a legutolsó választáson. Tehát a fő centrumpártok, hogy itt fogalmazzak, érzékeny veszteséget könyveltek el, és az is látszik, hogy ez a 10% pontnyi választó, ez például ment az AfD-hez. A szélső jobboldali alternatíva Németországnak párthoz. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez az elmozdulás, a liberálisok kiestek a tartományi parlamentből. Ugye a liberálisok mióta Berlinben a kormánykoalíció, a hárompárti kormánykoalíció tagjai, azóta nagyon érzékeny vereségeket szenvednek el tartományi szinten a választásokon. Ez a német politikában is olyan folyamatokat indíthat el, amelyek megrendíthetik a német politikai stabilitást, a hárompárti koalíciót, és ilyen értelemben, ha Németország ugye megremeg, akkor azt egész Európa megérzi, kedvezőtlen folyamatok indulhatnak el az Unióban is.
Egy rövid kérdés Attilához, Demko Attilához. Látszik valamiféle közvetlen kapcsolat a szankciók és az orosz hadigépezet között?
Tehát ugye az volt a remény a háború elindulás után, hogy az oroszok, ha kemény európai szankciók jönnek, megfontolják, hogy folytatják ezt a háborút, törekedni fognak a háború lezárulására, illetve a szankciók azok az anyagi forrásait vágják el a háborúnak. Na most ezek a remények, ezek egyértelműen hamisak voltak, és ezt már lehetett akkor is látni. Tehát ha egy akkora ország, mint Oroszország elhatároz egy háborút, akkor nem anyagi veszteségek miatt fogja azt abba hagyni. De különösen úgy, hogy még anyagi veszteséget sem sikerült nagyon sokáig okozni. Ugye energetikai téren ugyan kevesebbet adott el Oroszország Európának, de egészen a nyár végéig a bevételei nagyobbak voltak, mint az előző időszakban. Nem mondom azt, hogy hatástalanok akár még az energetikai szankciók is, mert nyilván van egy hatásuk, ugye az olajat olcsóbban kell adniuk, de a bevételek az olajár növekedésével, illetve azzal, hogy az OPEC plusz az mellé, Oroszország mellé állt.
Egyértelműen mellé, az oroszok mellé.
Akármi is a szaudiaknak, nem hiszem, hogy az oroszokat szeretik annyira, nem az amerikaiakkal vannak annyira rossz viszonyban. Tehát ne azt gondoljuk, hogy ez egy Oroszország mögötti koalíció, hanem egyszerűen az amerikaiak annyi konfliktusba mentek bele ezekkel az országokkal, és most hagyjuk, nyilván Szaúd-Arábia nem egy túl szimpatikus, tehát tudjuk, hogy a szaudi rezsim miket csinált. Tehát nem erről van szó, hogy egy szimpatikus rendszerről van szó, csak bölcse ezzel az ország csoporttal, ugye Venezuela, stb. Irán egy negatív viszonyba kerülni, és az USA-nak azért az elmúlt évtizedekben sikerült mindegyikkel összecsapnia. Tehát a lényeg, amit mondani akarok, hogy ez egy rendkívül naív elképzelés volt. Sem a Putyin rendszert, sem Vlagyimir Putyint nem ismeri az, aki azt gondolta, hogy gazdasági veszteségek rövid távon meg tudják állítani, és most a rövid táv az év. Középtáv, az mondjuk azt, hogy 1-3 év, középtávon sem. Tehát nem ez fogja megállítani Oroszországot. Illúzió volt, naivitás. Én nem gondolom azt, hogy nem hiszik el az Európai Bizottság vezetői ezt, hogy ezzel lehet, hogy az Európai Parlamentben ülő emberkék, akik életükben igazából a saját ideológiai elképzeléséken túl a világot nem látták.
Na jó, de ők azt hiszik, hogy a férfiak is szülhetnek.
Hát vannak ilyenek nyilván. Tehát sokan összeesküvéseket keresnek sok dolog hátterében, hogy most itt Európát az amerikaiak nyomják a víz alá, stb., hogy eladják az amerikai gázt. Nyilván Amerikának se jó ez egyébként, mert Biden elveszítheti a választásokat ezen. Tehát azért ezt sem mondanám, Amerikában is a közvetlen belpolitikai érdek az, legalábbis az üzemanyagok terén az alacsony ár lenne. Igen. Tehát azért ne menjünk ebbe bele. Szerintem Európában önmagában van annyi hülyeség, meg annyi illúzió, hogy nem kell itt hatalmas összeesküvést. Tehát nézzük meg, tehát a német atomerőműveket a németek zárták be. Semmiféle amerikai nyomás nem volt rá, hogy bezárják a tökéletesen működő atomerőműveket. Tényleg lehet ezt csúnyán zöld őrületnek nevezni, ez megvan Európában. Tehát a realitásokkal való tehát szemben...
A flagellások is egy európai
mozgalom. Persze, tehát, nyilván van, akinek ez... És sokan mondják, hogy ez milyen jó, mert ez a krízis, ez még jobban fel fogja gyorsítani az igen. átállást. Oké, az átállást felgyorsíthatja, csak kéne hozzá egy technikai háttér. Tehát az a probléma, hogy meg lehet imádkozni az átállást, csak hogyha csak a mérnökökkel is beszélgetni kéne erről, hogy meg tudják-e csinálni. Ez az, amit nem vettek eddig figyelembe, tehát a realitásokat. Nem volt pragmatikus az európai politika, ebbe sem volt pragmatikus, tehát a szankciós politikába se. Ráadásul ugye tovább akartak menni, tehát ha nincs Magyarország, meg egy-két országnak, ugye, aki háttérből támogatott minket csendben, de azért ott voltak, tehát nem voltunk teljesen egyedül a kiállása, akkor még rosszabb lenne. Tehát akkor még rosszabb lenne a helyzet, és ugye azért megnézzük a szankciós csomagot, hogy a nyolcadiknál tartunk, azért vettek vissza a szankcióból már, tehát az eredeti lendületből azért már csavartak le, csak erről kevesebbet beszél a fősodorbeli média, hogy bizony vettek vissza bizonyos szankcióból, mert rájöttek, hogy ez többet árt Európának, mint használt. Tehát amit Magyarország mond, azt kezdik belátni, egyébként Németországban is kezdik belátni, tehát a berlini találkozó azért nem teljesen véletlenül van. Itt Magyarország van a racionalitás pártján, még akkor is, hogyha baromi népszerűtlen. Nyilván ez egy kicsit olyan, mint az 5 éves tervek, amit Németország csinált, meg az Európai Zöld Mozgalom csinált, hogy gyönyörű a terv, lobognak a zászlók, nagyon szép, egyébként tényleg, hogyha megnézzük, ez egy szép dolog lenne, hogy lejöjjünk a foszilis üzemanyagokról, tehát ezt meg kell csinálni, tehát félreértés ne legyen, tehát maga az a gondolat, hogy megújulókból fedezzük az energiánkat, és az oroszokat ne finanszírozzuk, ez egy jó gondolat, csak hát meg lehet-e oldani. Majd 10-15 év múlva meg lehet oldani, na addig mi lesz? És akkor ez tényleg ez, hogy flagelláljuk magunkat, meg akkor majd ülünk a 18 fokba, meg a 15 fokba, meg nem lesz. Tehát ugye Magyarországon is kénytelenek vagyunk ezeket meglépni, nem lesz uszoda, nem lesz fürdő, nem lesz sok minden. Hát azt hány évig fogja Európa bírni, és akkor tényleg egyébként ez a megközelítés, ez a rendkívül naív, hát én bölcsész vagyok, én mondhatom, hogy bölcsész megközelítés. Bölcsészekként nem nagyon látjuk néha, de azért beszélek mérnökökkel, meg energetikai szakemberekkel, és mindig meglepődök, hogy milyen bonyolult ez a történet. Tehát ez a kvázi bölcsész megközelítés az ide vezetett. Tehát nem lehet így a világot kvázi tanulatlan, sokszor effektíve tanulatlan emberek ülnek nagyon komoly európai pozícióban, vagy német kormányzati pozícióban. Tehát bocsánat, tehát el kéne végezni legalább egy egyetemet. Tehát, és ezek az emberek azt gondolják, hogy egy jelszó, egy szépen lobogó kék meg kék-sárga zászló az önmagában megoldja Ukrajna meg Európa problémáit, miközben nem oldotta meg. Tehát Oroszország bevételei nem csökkentek annyira, ami majd az orosz problémákat fogja okozni, az egyébként a mobilizációjuk. Tehát az, hogy kivonnak 300, de valószínűleg 1 millió embert a gazdaságból, azért az már jelentős egy Oroszország méretű államnál, illetve az, hogy hosszabb távon ugye nem lesznek, vagy nehezebb, drágábban lehet beszerezni csipeket, drágábban lehet beszerezni olajfinomítókhoz eszközöket. Na jó, csak ez nem az nem a közvetlen energetikai szektor. Tehát a szankciókat, ne azt mondjuk, hogy a szankciók rosszak, a szankciók egy része vakegér szankció, a szankciók más része okos. Tehát vannak olyan dolgok, tehát az, hogy fogjuk meg az orosz technológiai fejlődést, az értelmes, mert Oroszország azért lépett egy rendkívül irracionális dolgot február 24-én, ezzel az Oroszországgal nem lehet úgy folytatni, hogy folytattuk, de mondom, az energetikai része, ez a lábonlövés.
Kevés az időnk, Attila, de egy dologra még térjünk ki, von der Leyen túlsúlyra, von der Leyent is elkezdték támadni újra ezzel a vakcinabeszerzés SMS-ek, eltűnt SMS-ek ügyében. Ugye ő személyesen egyeztetett a Covid vakcina beszerzés kapcsán a Pfizer-rel, ugye a gyógyszergyártó cégnek a főnökével, de ugye ezek az SMS-ek elvesztek azóta, és nem hajlandóak megtalálni őket. Ez egy régi ügy, de most újra fölmelegítették, ki állhat-e mögött?
Von der Leyennek az eddigi politikai pályafutását már Németországban is azért furcsa és korrupciógyanús ügyek kísérték, még honvédelmi miniszterként több 100 millió eurós megbízást adott egy nagy tanácsadó cégnek, ahonnan amúgy az államtitkárát is átsábította a minisztériumban, és ott is ugye már a von der Leyen telefonja került már annak a korrupciós botránynak és a keresztüzébe, ami telefonról akkor úgy, hogy bűnügyi letétben volt, tehát a hatóságoknál volt, tűntek el üzenetek. És még a von der Leyen szituációhoz, vagy az ő személyes helyzetéhez, a Politico azt írja von der Leyentől, hogy mintha az amerikaiak érdekét követné, itt most Attilának ellent mondok, egy-egy döntésében. Tehát mintha valami ilyen politikai, hát a levegő kezdene elfogyni von der Leyen körül. Gyorsan hozzáteszem, ez jó hírnek tűnhet első hallomásra, mert von der Leyennel vannak Magyarországnak politikai nézeteltérései, de ez nem jó hír. Mert egy nagyon fontos válságidőszakban az Európai Bizottság egy hatalmi vákumba kerülhet, elfogyhat a levegő a vezetője körül, és ha megnézzük, hogy ki jöhet utána, akkor a sorban a következő Frans Timmermans. Az a Timmermans, aki a baloldali zöld politikának a megtestesítője egy személyben Brüsszelben. Soros György ember, ezt hadd mondjam ki ennyire nyíltan, magyar ellenzéki politikusokkal, szankciópárti politikusokkal parolázik léptennyomon. Ilyen értelemben bármilyen furcsa is, most rövid távon azt gondolom, hogy Magyarország érdeke az, hogy von der Leyen megerősödjön, kitartson, és végig tudja vinni legalább a mostani ciklusát.
Progresszív hírünk következik.
Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal.
Kényelmetlenül érezték magukat egy vermonti középiskola női röplabda csapatának tagjai az öltözőjükben egy úgynevezett transznemű miatt. A férfit, aki nőnek mondta magát, ugyanis beengedték hozzájuk, miután azonban a lányok és szüleik szólni mertek emiatt, a lányokat tiltották ki a női öltözőből. Hát ezek szerint az USA-ban tényleg a progresszívek befolyása alá kerültek a tanárok, meg az iskolák.
Valóban itt az elmúlt hónapokban, mintha úgy tűnt volna, de valószínűleg csak kevesebb információ jutott el hozzánk a tengerentúlról, mintha ez egy genderőrület egy picit alább hagyott volna, illetve megerősödtek a genderőrülettel kritikus vagy szembeni hangok. Értem ez alatt azt, hogy amikor a Egyesült Államokban az úszóversenyeken, a női úszóversenyeken csak és kizárólag transznemű sportolók kerültek a dobogóra, akkor azért jó páran elérkezettnek vélték az időt, hogy felszólaljanak ez ellen, és hát az, hogy mondjuk a sportból, a hivatásos, professzionális sportból azért kiszorítsák ezt a valóban nem kívánatos jelenséget. De most itt van újra ez a hír.
És hát jól mondta, az egy demokrata fellegvár, azt tegyük hozzá.
Hát nem lepődünk meg ilyen értelemben, értemszerűen az amerikai politikát nézzük, akkor azt látjuk, hogy a republikánusoknál, például Floridában is, ugye még a Walt Disney-t is megfenyegette a kormányzó, hogy kitiltja az államból, hogyha itt a transgender propagandát nagyon-nagyon erőlteti. És hát de a demokrata városok, demokrata polgármesterek támogatásával, demokrata államok, a demokrata kormányzók támogatásával ugye a meleg ágyai gyakorlatilag ezen propagandának. És sajnálatos módon úgy tűnik, hogy nem telik el olyan hét, hogy ne fognánk a fejünket egy-egy amerikai hír hallatán. És ezt mindig el szoktam mondani, hogy távolinak tűnik az most, akár Európából, akár Magyarországon, hogy mi is történik éppen az Egyesült Államok egyik egyetemén. De nem olyan távoli ez, mert néhány év eltelik, és azt látjuk, hogy megjelenik az angol szász világban, normává válnak ezek a dolgok, megjelenik Nagy-Britanniában. Miután megjelent Nagy-Britanniában, előbb-utóbb át kell a kontinentális Európában, a nyugat-európai országokban, és miután Nyugat-Európában, Brüsszelben ez megjelenik, és ideológiává válik, onnantól kezdve brüsszeli bizottsági nyomásra, az európai parlamenti felszólásokat elég, ha megnézzük, megjelenik Magyarországon. Pont azt hiszem tegnapi hír, hogy hazai ellenzéki baloldali liberális képviselők a magyar parlamentben alapították meg az LMBTQ frakciót. Az európai parlamentben ez már évtizedekre tekint vissza. Mindenki azt csinál a magánéletében, amit akar, ez az első állításom, de az, amikor ez megjelenik hivatalos politikai ideológia szintjén, és egyfajta kényszerként, elvárásként helyeződik tagállamokra, közösségekre, családokra, akkor azt gondolom, hogy itt van az ideje ezt a politikai vitát lefolytatni, és itt az ideje ezeket a folyamatokatnak megállt.
Na jó, de ha az én lányomról lenne szó, akkor én a kis csávót a fülénél fogva mondjuk így, hogy a fülénél fogva rángatnám ki a női öltözőből, hát azért ezt így nem lehet csinálni.
Hát ugye valószínűleg az ottani szülői nyomás is hozzájárult ahhoz, hogy ebből ügy lett, hogy ez a nyilvánosság elé került, és nem tudott az iskola falain belül maradni, de a rossz hír az, hogy már bekerült az iskola falain belülre, és nagyon sokszor az iskola vezetők félve a balliberális média nyilvános megbélyegzésétől, vagy akár személyes következményektől félnek föllépni ezen ideológiával szemben. Ilyen értelemben azon szülők támogatására, akik még a normalitás és a józanész talaján állnak, szükségük van ezeknek az intézményvezetőknek.
Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Demko Attilának, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelye vezetőjének, és Kovács Attilának, az Alapjogokért Központ Európai Uniós Kutatási Igazgatójának. Köszönjük a mai beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Megköszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre is, az adás elkészítésében Kancler Csaba és Németh Gábor kollégám működött közre, köszönjük nekik a segítséget, és várjuk Önöket egy hét múlva a viszonthallásra, a viszontlátásra.
Az igazság óra.